Ezt a első előadás lehet, hogy picit hosszabbra fog sikerülni, mert bevezetésben néhány dolgot szeretnék elmondani. Először talán arról, hogy hogyan állt össze bennem ez a lelki gyakorlat. Bizonyára sokan tudjátok, hogy régóta foglalkozom a szellemek megkülönböztetésének a témájával, és régóta megfogalmazódott bennem, hogy mivel az ember lelkében végbe menő indításokról, folyamatokról, azok megkülönböztetéséről van szó, akkor láthatom át igazán a témát, ha a pszichológiában is kicsit alaposabban elmélyülök, mint ahogyan az eddigi teológiai vagy egyetemi tanulmányaimban ezek előkerültek. Elkezdtem ezeket a tanulmányokat, nem olyan túl sok, de azért egy év óta pár dolgot elolvastam. Ezeket érzem, tovább kell folytatni, de korábbi lelkiéleti tapasztalataim is ennek az egy évnek a tanulmányai alapján is talán érdemes egy szintézissel próbálkozni, hogy mi az, ami eddig bennem összeállt teológiai tanulmányaim, eddigi ismereteim és ilyen kis frissebb pszichológiai irányú olvasmányaim alapján. Az elmúlt években a gyógyítás témájához is kicsit közelebb kerültem. Már 3 éve folynak itt a templomban, hónap minden 3. péntekén gyógyító szentmiség, közbenjáró imák. Ezeket a friss pszichológiai olvasmányomat is most a gyógyulás, gyógyítás szemszögéből próbálom tálalni. A pszichológia saját magunkkal és a többi emberrel foglalkozik. Ha nem ismerjük, nem értjük magunkat és a többi embert, akkor nem remélhetjük, hogy megoldhatjuk problémáinkat, és hogy segíthetünk a többieken is. A kereszténység nagy lelki írói szerint mindennek az alapja az alázat. Az alázat pedig az önismeretre épül, és ha semmi más nem történne most ebben a lelki gyakorlatban, mint hogy növekszik az önismeretünk, azt gondolom, hogy ezzel is nagyot léptünk előre. Hozzájön még ehhez, hogy az elmúlt évben több vonatkozásban is kapcsolatba kerültem a függőség, az alkohol és egyéb függőségek témakörével, azzal, hogy milyen terápiákat alkalmaznak ezen a területen. Mivel a függőségek kialakulása és a függőségben tartás, úgy látom, hogy a sátán egyik fontos eszközem, ezért erről is szó lesz a lelki gyakorlatban. Komoly terápiára itt természetesen nem vállalkozhatunk, de kicsit körül fogjuk járni a témát. Ami terápia lesz itt az előadásokban, az elsősorban ilyen, nem akarok sokat dobálózni, azért ilyen pszichológiai szakkifejezésekkel, kognitív terápia lesz, magyarul ismeretközlés. Tehát ha az embernek helyes ismeretei vannak dolgokról, az már önmagában is segítség, az is egy nagy előrelépés. Ha megismerjétek az igazságot, akkor az igazság szabaddá tesz titeket, mondja Jézus. Milyen legyen az alapvető hozzáállásunk ehhez a lelki gyakorlathoz? Múltunk nagy mértékben meghatároz minket, egy csomó program fut bennünk, ezek közül egyesek jó programok, mások viszont hibás programok, átírandók. Az ilyen átírásnak a helye a lelki gyakorlat, hogy felfedezzük, hogy milyen automatikus, maguktól futó gondolatok ébrednek bennünk, és mik határozzák meg újra a viselkedésünket. Nagyon fontos az elcsendesedés, figyelmünk Istenre irányítása. Érdemes leírni azokat a gondolatokat, amik éppen foglalkoztatnak most bennünket, amikre szeretnénk választ találni, és aztán, ha ezt leírtuk, akkor tegyük is félre őket, és próbáljunk bele helyezkedni a lelki gyakorlat menetébe. Leírás csak annyi legyen, mint annak a szent embernek az életében, akit egyszer megfigyeltek, hogy amikor bemegy a templomba, akkor mindig megállott a templom ajtó előtt, és akkor, mikor kijön a templomból, akkor megint megáll. Akkor megkérdezte tőle, hogy mit csinál. Azt mondta, hogy a gondjaimat most itt egyenként lerakom a templom ajtóban. Megmondom nekik, hogy várjatok nyugodtan, a templomban nem viszlek be benneteket, de ha majd kijövök, akkor újra fölveszlek benneteket. Tehát annyit, hogy összeírjuk őket, hogy mik azok, amik gondok foglalkoztatnak, majd szépen a leszerve hely akár a lelki gyakorlatban és közös beszélgetésekben és ezeknek a föltételére, vagy személyes beszélgetésekben, de lehet, hogy maguktól is megkapjuk a választ a lelki gyakorlat során ezekre a kérdéseinkre, problémáinkra. Azt is látnunk kell, hogy vannak olyan kérdések is az ember életében, amelyekre nem feltétlenül talál megoldást. Viszont megtanulhatjuk azt is, hogy megválaszolatlan kérdésekkel is lehet együtt élni. Ezen a világon vannak válasz nélküli kérdések is. Még Jézus is egy ilyen kérdéssel távozott ebből az életből: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A miértjeinkkel együtt is bízhatunk Istenben. Rossz magatartás a következő: mivel nem találjuk a választ, bezárulunk, keserűség, önsajnálat tölt el minket. Az ilyen önsajnálatot, tépelődést el kell engedni, be kell tenni. A csalódások, kudarcok gyakran olyanok, mint a kövek vagy egyéb akadályok az úton. Lehet, hogy azt mutatják, hogy az út nem folytatódik tovább, más utat kell keresnünk, új irányba kell mennünk. A kereszt elfogadása lehet éppen a megoldás. Még nincs egy hónapja, hogy Észak-Olaszországban jártam egy zarándok helyen, és ott a keresztút egyik stációjának egy egyszerű akácfa keresztje elkezdett illatozni, és illatozik még ma is. Két egyetem is tudományos vizsgálatoknak vetette alá, nem találtak földi gázt vagy vegyi anyagot, amelyből ez az illat származhat. A keresztjeink éppen, hogy illatozhatnak, elvezethetnek minket az életszentséghez, megóvhatnak egy csomó, sokkal nagyobb rossztól bennünket. Lehet, hogy éppen egy fájdalmas esemény fog ráállítani minket a helyes útra, mert korrigálnunk kell az életünk pályáját. Férfi elvesztette 34 éves feleségét egy balesetben. Ez arra késztette, hogy sok mindent átgondoljon, saját addigi vallásosságát, Istenről alkotott képét. Így ír, egyszer rájöttem, hogy hitem kizárólag templomi Isten tisztelethez kötődött, nem a mindennapi életemhez. Milyen gyakran imádkoztam a templomban, legyen meg a te akaratod. Amikor ez történt, megharagudtam Istenre. Azután elkezdtem az egyház üzenetét a hétköznapokban megélni, és azóta azt tapasztalom, hogy a feleségem, halott felesége, sokkal közelebb van hozzám, mint korábban. Megköszönöm Istennek azokat a boldog éveket, amelyeket vele tölthettem. Ma már minden napot ajándékként élek meg. Mélységes bizalmat érzek Isten felém, és kérem őt, hogy semmi se tudja elvenni tőlem. Elhoztam itt néhány könyvet, amiket a legtöbbet használtam erre a leggyakorlatra való készülésben. Az egyik éppen egy évvel ezelőtt jelent meg Pszichológia Dióhéjban, HVG könyves sorozatban 50 pszichológiai alapművet ismertet röviden. Ez egy nagyon gondolatébresztő, ha az ember áttekintést akar kapni arról, hogy mi folyik a mai pszichológiában, akkor ez elég jó kis bevezető. Aztán, amint említettem, hogy az alkohol függőség problémájával is kapcsolatba kerültem, Helmut Harsch, SCH-val a végén, kiút az alkohol rabságából, hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek, a hozzátartozóik és barátaik. Agapé kiadónál jelent meg 2000-ben, akik az alkoholistákkal foglalkoznak, ennek az első résznek egy kivonatát megkaptam elektronikus formában is, tehát az is úgy hozzáférhető. Aztán most pár napja tudtam róla, de most sikerült megszerezni Susan Forward, Forward dupla V-vel, van írva mérgező szülők. Elég jótollú hölgy a saját pszichoterápiás gyakorlatából ír le eseteket, majd elő fogjuk még külön is venni, hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket. Aztán ezt most itt éppen nem hoztam el, de a Maranatánál jelent meg Leo Tanner, nemrég újrakezdés, tanítások könyve, meg résztvevők könyve, most 2008-ban jelent meg, és ettől ezelőtt egy másik könyv is megjelent. Van itt még néhány könyv. Az egyik két szerző, az egyik, akinek majd a mai napon folytatjuk éppen a gondolataival, Fritz Perls, német, a Gestalt terápia alapvetése, terápia test közelből. A másik pedig Virginia Satir, meg még munkatársai, azokat nem sorolom föl, a Satir modell, családterápia, és ami azon túl van. Ennek a két szerző műveinek a fölvételéből, alapos elemzéséből alakult ki egy olyan pszichológiai irányzat, amelyik azóta önálló útra tért és önállóan fejlődött, ez az NLP, neurolingvisztikus programozás, ennek a rövidítése, majd később lesz még szó rá, a címe segítség egymás és önmagunk megértéséhez, pszichológiai gyakorlatok. Most sok mindent itt nem látnak át, nem kell megijedni a kiadótól, Bioenergetik kiadónál jelent meg 1996-ban. Itt sok karizmatikus itt rögtön kiabál, hogy az minden rossz, ami ott van, de azért ezt majd látni fogjuk, hogy itt bizonyos technikák vannak, amik önmagukban sem nem jó, sem nem rosszak. Lehet jóra is használni őket, lehet rosszra is használni őket, ahogyan a magnót, a videót, akármilyen eszközt, autót jóra is, rosszra is használhatunk. Tehát a technika önmagában az sem nem jó, sem nem rossz. Majd a mai előadáshoz ennek nagyon sok ilyen NLP-s könyv jelent meg, például a kényelmes tanulás NLP-vel, ezt azért hoztam föl, hogy majd egy képet esetleg megnézzünk, mit jelent ez a gestalt élmény, amire itt mindjárt rátérek. És ami a legfontosabb, ha ezt mondjuk előbb olvastam volna, valószínűleg ennek alapján történtek volna a dolgok, Tomislav Ivančić, a lélek diagnózisa és a hagioterápia, ugyancsak a Maranattánál jelent meg, a katona atyáik adták ki. Ez egy nagyon komoly, átfogó valami, ezt tervezem, hogy a jövőben ezt még alaposabban föl fogom majd dolgozni, vagy akár itt templomban is, éppen akár ezeken a harmadik péntekeken, de nagyobb körben szülők számára is meghirdetve ezeket az előadásokat, mert rengeteg kárt lehet tenni helytelen neveléssel. Egy kis bevezetés lesz ez a lelki gyakorlat, tehát a népszerűsítő pszichológiai könyvek olvasásához. A pszichológia területére merészkedni azonban vezető nélkül, vagy kellő tapasztalatok nélkül kockázatokat is rejt magában, mert a modern pszichológia jó néhány gurúja elvetette Istent, illetve tudományuk nem más, mint Isten helyettesítésem. A modern pszichológia úttörői, művelői között rengetegen vannak a választott nép tagjai közül, tehetséges nép, Isten sokféle ajándékkal megáldotta őket, de a megváltót, mivel sokan elvetették, bizony sokuknál az látszik, hogy azt a tehetséget, amik van, azt esetleg rosszra használják, vagy felfedeznek dolgokat, ilyen technikákat például, amik önmagukban esetleg jók, de viszont az ő tevékenységükkel sok kárt is tudnak okozni. Sokan elveszítették közülük az Istenbe vetett hitüket, és tudományuk nem más, mint Isten kiszorítása az ember életéből. Éppen Istent akarják helyettesíteni, lecserélni pszichológiai technikákkal. Hasonlóképpen, ahogyan a marxizmus nem volt más, mint Isten lecserélése, kiszorítása a társadalom az emberek életéből evilági, messiási elképzelésekkel. Ugyanígy igyekszenek a modern pszichológia gurujai, tisztelet a kivételeknek, kiszorítani Istent az emberek életéből. Kilóg a lóláb, amikor a legtöbb a kezét, lábát töri, hogy kiszorítsa például a klasszikus vallási megoldásokat is, böjtöt, vagy az ellenemondást, kiűzést, ördögűzést, ezek mind meg akarnak ezektől tisztulni, mint vallási koloncoktól. Technika, amit felfedeztek, működik, de el van szakítva az eredeti funkciótól. A terápiáknak a jelentős része csak az idő elpocsékolása, pénz kiszedése az emberek zsebéből. Evangéliumban azt szerepel, hogy a vérfolyásos asszonyról, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Hát ma ezt így is lehetjük, hogy orvosok mellé behelyettesíthetjük, hogy sok pszichológustól sokat szenvedett. Lehet, hogy hoznak a terápiáik időleges javulást, de a lényeget elkerülik. Központi fogalmuk az önmegvalósítás. De nézzük csak ezt picit közelebbről. Az önmegvalósítás önmagából indul ki, ez pedig nem más, mint egy sátáni szemfényvesztés. Sátáni csinálmány, amely arra irányul, hogy ne az üdvösségünket valósítsuk meg, hanem önmagunkat. A gyarló, bűnös, bukott ember valósítja meg önmagát. Az isteni ember megvalósítása ezeknek nem kell. Az önmegvalósításban nem Istenről van szó, hanem rólam. Én magamat akarom megvalósítani. Az önmegvalósítás az teremtés. Teremtés pedig isteni funkció. Isten teremtett minket, és a megváltásban újjá akar teremteni. De az önmegvalósítás Isten nélkül, az ő kizárásával nem más, mint ennek az isteni funkciónak az elorzása. Az önmegvalósítás a sátáni ellenműködés legegyértelműbb megnyilvánulása. Az önmegvalósításban az alany is, meg a cselekvés célja is ugyanaz. Az önmegvalósító ugyanaz, mint amit megvalósít, és mit valósít meg, mindig azt, ami az önmegvalósítónak éppen tetszik. Csak körbe kell néznünk itt a világunkban erre a rengeteg önmegvalósítóra, akik itt hemzsegnek körülöttünk, és hogyan valósítják meg magukat többnyire a mások kárára, agresszív, kimasszentelen, erőszakos módon. Az önmegvalósítás nem más, mint egy magunk körül forgás. Múltkor kerékpároztam itt, ha már úgy hűvösebb van, szívesen lemegyek a Dunapartra, és láttam ott a mólón egy kiskutyát, amelyik felfedezte éppen, hogy van farkam. Nagyon mulatságos volt, amint igyekezett megfogni a szájával a farkát, pörgött maga körül. Ezek az önmegvalósítók így forognak a saját farkuk, vagy egyéb alkatrészei körül. Mit mond Jézus? Ezzel kezdi nyilvános működését, metanoete, térjetek meg, változzatok át, alakuljatok át. Majd ezt még külön is előkerül. Azt a célt állítja elénk, hogy az eredeti, isteni életünket keressük meg, és azt valósítsuk meg. Azt az énünket, amivel születtünk, amit örököltünk, azt tagadjuk meg, öljük meg. Most nem vannak benne, amik jók, azt nem kell, de ami ellentétes azzal az istenivel, azt bizony meg kell ölnünk. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. És mit mond Pál apostol? Ne hazudjatok egymásnak, vessétek le a régi embert szokásaival együtt, Szent István napi olvasmány, majd hallani fogjuk hamarosan, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőinek képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben. Kolosszei 3.9.10. Ugyanígy a Római 13.14. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Tehát vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert. Tehát miről van szó? Embercseréről. Az egyiket le kell vetkőzni, meg kell tagadni, el kell pusztítani, hogy a másik élhessen. És ennyi minden problémás a modern pszichológiában, akkor nem veszélyes a használat, ha föltehetjük a kérdést, de ez, amire már itt utaltam, ugyanolyan, mint a modern technikai eszközök használata. Technika önmagában semleges, a használó múlik, hogy mire használja. Technikának önmagában nincs döntési lehetőség, az egy passzív eszköz, használhatjuk jóra is, rosszra is. És ez érvényes a pszichológiára is, rengeteg kárt tettek és tesznek pszichológiai technikák alkalmazásával, reklámok, ahogyan nyakunkba sóznak dolgokat, amiket nem szeretnénk, hogy ahogyan manipulálnak bennünket. Ezek a technikák jóra is használhatók, hogy megismerjük, alkalmazzuk ezeket a technikákat, fontos. Az a pszichológiai irányzat, amelynek az eredményeiről most az első elmékedésben szeretnék hasznosítani, az érzékelés és az érzékeink fontosságára hívja föl a figyelmet, de talán pihenésként esetleg egy éneket elénekelhetünk, mielőtt amit meghirdettem előadásokat előre, ennek az előadásnak címként a gestalt terápiát adtam, alak lélektan. Most ennek az ismertetésével folytatjuk, mert a módszereket, amiket kínál, jól lehet használni éppen egy lelki gyakorlatban is, mindjárt az elején, azzal a konkrét céllal is, hogy megérkezzünk a lelki gyakorlatra, letegyük a gondjainkat, a külvilágot, amit magunkkal hoztunk, és belehelyezkedjünk itt a lelki gyakorlatnak a jelenében. Az alaklélektan egyik kiemelkedő alakja, ez a Fritz Perls, hitleri Németországból menekült az USA-ba, már a freudi pszichoanalízisen nevelkedett, de szakított a pszichoanalitikus díványjal, mert úgy találta, hogy a csoportos megbeszélés a legjobb módszer arra, hogy áthatoljanak az egyén lelki páncélzatán, hogy megmutatkozzék az ember valódi énje. Majd holnapi előadásban lesz szó ezekről az elhárító mechanizmusokról. Csomó mindenben nem akar az ember szembenézni önmagával, a valósággal. Rengeteg mindent kitalál. Itt ebben a csoportbeszélgetésekben, hogy elég agresszívben, aki ezt fölvállalja, áttörik ezeket a páncélokat. A személyiségfejlesztő pszichológusok közé tartozik ő is, tehát akiket az elején itt kritizáltam, jelmondata első hallásra egy paradoxon, veszítsd el a fejedet és térj észhez. Lose your mind and came to your senses. És ezt nem tudom, persze, hogy jó fordították, annyira nem vagyok jó angolban, ez a senses, nem tudom, hogy csak érzéseket jelent, vagy pedig hát az, hogy térj észhez, tehát több mást is jelent. Majd meg lehet nézni egy képet, amit itt mondtam az elején, amelyik egyik szemszögből nézve egy gyönyörű nőt ábrázol, más szemszögből nézve pedig egy vénbanyát. Ezt nevezik gestalt élménynek. Ehhez hasonló, amikor a felhőkbe is belelát az ember bizonyos alakokat, állatokat, angyalokat, akármit. Az irányzat a nevét a gestalt szóró kaptam, ennek nincs egész pontos magyar fordítása, aminek az alakját, formáját, egészét jelenti. A pszichológia alaklélektani iskolája, vagy gestalt iskolája rámutat, hogy az agy, ha nem teljes képet lát a látás folyamán, akkor mindig igyekszik kiegészíteni a látottakat. Úgy vagyunk programozva, hogy egyes elemeknek nagyobb figyelmet szentelünk a többiek rovására, hogy így értelmet találjunk a körülöttünk lévő nagy káoszban. Itt, hogy értsük pontosan, hogy miről van szó, itt ebben a könyvében leír egy, hát ilyen profán valamit, de megmutatja, hogy miről van szó. Tegyük fel, hogy egy szoba, egy nappali, az alkalom pedig egy koktélparti. A legtöbb résztvevő már megérkezett, de folyamatosan szállingóznak a későn érkezők. Megint megjött valaki. Az illető időt alkoholista, és élhal egy kis piáért. Számára a többi vendég, a székek és a díványok a falakon lévő képekkel együtt egyáltalán nem fontosak, ezért a háttérbe olvadnak. A vendég egyenesen a bárszekrényhez megy, a szobában található összes tárgy közül ez az egy emelkedik ki számára. Majd egy másik vendég érkezik, a hölgy festő, a házi asszony pedig most vásárolta meg az egyik képét, ezért őt elsősorban az érdekli, hová akasztották, és hogy milyen helyen van ott. A festőnő minden más jelenlévő tárgy közül a festményt emeli ki. Az alkoholistához hasonlóan őt sem érdeklik az emberek, és hazatérő galamb módjára közelít a festményhez. Vagy nézzük azt a fiatalembert, aki aktuális barátnőivel szeretne találkozni. Tekintetével a tömeget pásztázza, és addig nézi az arcokat, amíg meg nem látja a leányt. Ő emelkedik ki, miközben minden más a háttérbe szorul a fiú számára. A csoportról csoportra, beszélgetésről beszélgetésre váltó vendégek számára, aki a bárszekrénytől a díványhoz, a háziasszonytól a cigarettás dobozhoz vándorol, más-más időpontban más-más mintázatot mutat a szoba. Amíg az egyik csoporttal beszélget, az a csoport és az a beszélgetés kerül előtérbe. Amikor már fárasztja a velük való csevegés és elhatározza, hogy leül, a díványon lévő egyetlen szabad hely kerül előtérbe számára. A szobát, az embereket és a tárgyakat, mi több, még saját magát is másképp észleli, mint amint érdeklődése megváltozik. Az előtér és a háttér váltakozik nála, nem marad olyan változatlan, mint mondjuk az ifjú szerelmesnél, akinél érdeklődése rögzített és változatlan. Megérkezik utolsó vendégünk. Az illető nagyon hasonlít a koktélpartik legtöbb résztvevőire, amennyiben nem igazán akart eljönni, és nincs benne valódi érdeklődés az egész iránt. Számára az egész jelenet zavaros és jelentés nélküli, és az egészen addig tart, amíg valami olyan nem történik, ami egy bizonyos dologra irányítja az érdeklődést és a figyelmet. Persze a gestalt pszichológiából merített ötleteket, és ebből állította össze a gestalt terápiát. Azt mondja, hogy minden élő organizmusnak, szervezetnek mindig van egy domináns szükséglete, most éppen inni akar, vagy le akar ülni, vagy meg akar találni valakit. Mindnyájunknál ez így van, nem csak az embereknél, élőlényeknél is. Vagyis olyan igénye, amit szeretne kielégíteni. Ezt ő figurának, formának, alaknak, gestaltnak nevezi. Tehát ebből jön. És erre érdemes bizony odafigyelnünk, hogy egy csomó mindent mi mondunk dolgokat, de a másik már nem tud figyelni, mert egészen más igényei vannak. Ha ez sikerül, akkor ez a figura visszavonul a háttérbe, és átadja egy másik szükségletnek, másik figurának a helyét. Így minden szervezet önmagát szabályozza, megszerzi azt, ami a túléléshez szükséges. Az ember is egy organizmus, de egy bonyolultabb organizmus. Szervezetünk megzavarhatja ezt az egyszerű szükséglet kielégítő egyenletet. Ha egy szükséglet kielégült, akkor rendben van, talán jön egy másik szükséglet, mindig kiegyenlítődik. Mi emberek elfolythatunk bizonyos szükségleteket, másokat túlhangsúlyoshatunk. Bebeszélhetjük magunknak például, hogy nem úgy kell fenntartanunk magunkat, ahogyan az ösztönünk diktálja, hanem egy általunk elgondolt, vagy mások által belénk programozott módon. Nálunk, embereknél a domináns, a meghatározó szükségletünk szorosan összekapcsolódik az énünkkel, én élményünkkel, azzal, hogy milyennek éljük meg magunkat. Ez az énünk általában azonban nem könnyed, rugalmas, hanem többnyire neurotikus. Most nem akarok belemenni annak a taglalásába, hogy mi a neurózis, kit nevezünk neurotikusnak. Legtöbbünknek van erről valamilyen fogalma, de a későbbiek során majd ez még előkerül többszörösen is. A freudi pszichoanalízisben a doktor úgy igyekszik megérteni a szemét, hogy próbál elméje mélyére hatolni, az embert önmagában tekinti. A gestalt terapeuta a környezet részeként fogja föl a szemét. Az ember testét, elméjét, érzelmeit egységes egészként kezeli. Persze így fogalmaz, a gestalt szemlélet az élet eredeti, torzításmentes, természetes megközelítése. Kérdés persze, hogy ezen mit ért, ilyen russzói dolgokat, hogy az ember önmagában eredetileg jó. Ha azt értjük rajta, hogy az eredeti bűn előtti állapot, akkor rendben van. Vagyis az ember gondolkodását, cselekvését, érzéseit vizsgálja. Az átlag ember, mivel részekre szabdalt világban nevelkedett, elvesztette egészlegességét, integritását. Ez a gondolat, ez egy nagyon fontos gyógyító szolgálatban olyan tapasztalatokat szereztem, hogy a kiengesztelődés, a megbocsátás, az helyesen történik kellő előkészülettel, időben, jól végzi az ember, akkor éppen az ember kapcsolatait állítja helyre, Istennel, önmagával, embertársaival, az egész teremtett világgal. Ez a gestalt szemlélet sok rokon vonást mutat ezzel, azért tettem mindjárt ide az elejére ennek az ismertetését. A külvilággal a látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás segítségével érintkezünk, tehát az érzékeink útján. A modern élet, a fájdalomcsillapítók, légkondicionált irodák, rengeteg külső elvárás, egy mesterséges környezetet teremtenek az ember számára, és arra kényszerítik, hogy olyanok legyenek, amilyenek valójában nem ők. A biológiailag adott természetünk és a társadalmi szokások és elvárások ellentétbe kerülnek egymással, és ez az ellentét kikezdi személyiségünket, lyukak keletkeznek rajta. Persze meglehetősen sokkoló módon így szokott fogalmazni, vannak emberek, akiknek nincsen lábuk, amire ráállhatnának, nincsenek nemi szerveik, nincs szemük vagy fülük, és akadnak, akiknek önbizalmuk, ez lesz majd itt a délutánnak a témája, szívük vagy ösztönös megérzésük nincsen. A gestalt terápia célja annak a visszaszerzése, visszaadása, ami hiányzik az emberből. A modern élet neurotikussá teszi az embert, bezárja belső világába. Azok, akik kapcsolatban vannak környezetükkel, felfokozott érzelmi állapotban vannak, így vagy úgy mindig éreznek. A neurotikusok ezzel szemben nem kockáztatják a világgal való kapcsolatot, inkább visszahúzódnak saját belső világukba, nem fejlődnek. Nincsenek kapcsolatban érzékeinkkel, és ezáltal a többi emberrel, a külvilággal sem. Persze ennek a önmagunkba húzódásnak nagyon különböző módjai vannak, majd látni fogjuk, hogy egyik csak az, hogy bezáródik, a másik az, hogy agresszívvé lesz, és nem hagyja békén a másikat, mindenben támadást lát, és igyekszik ráerőszakolni magát a másikra. Ez is egy neurotikus tünet, vagy az is egy neurotikus tünet, amikor valaki annyira másokhoz akar közelíteni, hogy nem tud önmaga lenni, majd ezekkel részletesen foglalkozunk. A gestalt terápia célja, hogy újra kapcsolatot teremtsünk érzékeinkkel. Persze gyakran bátorít arra, hogy érezzétek a testeteket. Ha az ember fekve vagy ülve minden testrészét érzékeli, egyes területeket élettelennek talál, más részeken fájdalmat vagy feszültséget érezhet. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a tüneteket izmaink tudattalan manipulációjával hozzuk létre. Hát egy csomó feszültség, fájdalom, az neurotikus tünet. Persze olyan gyakorlatot ajánl, hogy például folyamatosan mondjuk magunknak, amit éppen látunk, vagy egyéb módon érzékelünk ilyenféleképpen. Most tőle idézek, most itt ülök ezen a széken, délelőtt van, nézem az előttem lévő asztalt, most autó megy el az utcán, hallom a hangját, a nap besüt az ablakon, arcomon érzem a melegét. Én itt próbálok itt rögtönözni valamit. Itt ülök most ebben a kellemes hűvös templomban, kint már nagyon meleg van, itt is lehetne hűvösebb. Itt vannak az emberek előttem, látom az oltárt, templomot, beszél most itt valaki, vagy unottan hallgatom, vagy hagyja már abba, vagy lehet, hogy nagyon érdekfeszítő előadás, igyekszek mindent fogni, lejegyzetelni, hogy majd utána átgondoljam. Tehát a lényeg az, hogy amit éppen teszünk, helyezkedjünk bele a jelenbe, érzékeljük magunkat, és ezzel egy ilyen virtuális világból ide térjünk, magunkhoz térjünk. Térj maga, beszélj a fejedet, térj önmagadhoz. Tehát az érzékelések által valahol közelítünk saját magunkhoz. Kísérleteket végeztek, amelyek azt mutatták, hogy amíg az ember teljesen a jelenben van, és megfigyeli és érzékeli a környezetét, addig teljesen mentes a gondoktól. Az elvont aggodalmak és szorongások csak akkor térnek vissza, ha az ember elhagyja környezetét. A gestalt terápiának az a célja, hogy eljutasson oda, hogy ne automatikusan éljük az életet. Sokan úgy érzik, hogy idejük csak egy kis részében élnek a jelenben. Ha ezt tudatosan, hosszabb ideig tesszük, akkor jelentős áttörés következhet. A teljes tudatosság és figyelem persze szerint megoldja a problémákat, nem pedig racionalizálja, vagyis megmagyarázza azokat. Majd holnap lesznek ezek az elhárító mechanizmusok, az egyik a racionalizálás, megmagyarázom a saját bizonyítványomat, miért olyan. A tudatosság szándékos csökkentése, más szóval az elfojtás, ez a másik önvédő mechanizmus azt jelenti, hogy soha nem tudunk változtatni az adott problémán, és soha nem leszünk képesek megoldani azt. Persze szerint, ha valami szörnyűség történt a múltban, azt teljesen be kell hozni a jelenbe, akár újra el kell játszanunk, hogy újra a miénk legyen. Most ez jó dolog lehet, csak ahol nagyon nagy traumák voltak, ott bizony ez veszélyes is lehet, újra rosszul lét egyebek, tehát, de azért ki ezzel megpróbálkozhat majd itt a lelki gyakorlatban, ha Isten színe előtt vagyunk egy védett környezetben, ő ráfigyelve, akkor szabad újra átélni ezeket a korábbi traumákat. Megvizsgálhatjuk azt, hogy ezek a gondolatok keresztény szempontból is helytállók-e, amit most itt elhangzik, ezt mind nézzük azért kritikával. Sokszor elhangzik prédikációkban, hogy sem a múlt nem a miénk, sem a jövő, hanem csak a jelen. Az igaz, hogy a múltból tanulhatunk, tanulnunk is kell, és a jövőt elő kell készítenünk, de azért elsősorban a jelenben kell élnünk. Istennel is itt találkozhatunk. Viszont van egy valami, ami ezzel úgy tűnik, hogy ellentétes, és a lelki gyakorlatban lehet, hogy ezt is ki kell próbálni, az is segítség lehet, ha visszajövök a jelenbe. Pirotti Szent Pompilius mondta, múlt, jelen, jövő, három virágtalan virág. Ne ezekben élj, hanem a mennyországban. Egyszer elmentem egy ilyen személyesen vezetett lelki gyakorlatra, nem sokat kellett az illetőnek személyesen beszélgetnie velem, az első beszélgetésben följött bennem egy olyan élmény, hogy tulajdonképpen nekem nem kell más tennem, mint hogy mennyországban élnem minél többször, és onnét ki, mint egy fellegvárban egy-egy portját teszek a környéken, elintézem a dolgokat, és oda térek vissza. Tehát igazán azt kell megtanulnunk, hogy a mennyországban éljünk, és például minden szentmise az már egy mennyország élmény, vagy egy szentség imádás, templomban eltöltött csendes percek, már mennyország élmény, tehát minél több ilyen élményt kell szereznünk. A lelki gyakorlat annak a helye és ideje, hogy ami a múltban történt, fájó esemény, megbántás, sebzettség, az felszínre jöjjön. Sok minden van, amire nem szívesen emlékezünk, szeretnénk akár meg nem történtté tenni, de az utóbbit nem tehetjük. De az emlékezés révén, a jelenbehozás révén Isten elé vihetjük azokat az emlékeinket, amelyek fel fognak idéződni bennünk. Másként fogalmazva megkérhetjük Jézust, hogy itt lépjen be az életünknek ezekbe a negatív helyzeteibe. Figyeljük meg, hogy hogyan teszi ezt, figyeljük meg, mi történik akkor, amikor vele együtt megyünk vissza egy fájdalmas élethelyzetben. Figyeljük meg, mit csinál, hogyan gyógyít meg minket, hogyan formálja azt a negatív élményt is pozitívvá, hiszen az Isten szeretőknek minden a javára válik. Persze szerint az egészséges felnőttek nem hagynak el minden gyermekes szokást. Ami a gyermeknél értékes, azt megőrzik. Ő a spontaneitás, az élénk képzelő erő, kíváncsiság, dolgokra való rácsodálkozás szerinte olyan tulajdonságok, amelyeket meg kell tartanunk. Spontaneitás, élénk képzelő erő, kíváncsiság, dolgokra való rácsodálkozás. A gyermek egészen komolyan teszi azt, amit tesz. Gyermekek még játék közben is komolyabban viselkednek, mint némely felnőtt. Az lehet, hogy nem csinálnak mindent végig, gyakran szeszélyből félbehagynak dolgokat, de amíg valamivel foglalkoznak, addig számukra semmi más nem számít. Ez a közvetlen tudatosság a tehetséges embereknél megmarad, de az átlag felnőttet nem érdekli általában eléggé az, amit csinál. Ez szerint az, amit mi felnőttségnek hiszünk, az gyakran csak azt jelenti, hogy kizárjuk magunkat az élet intenzív megéléséből. Így fogalmaz, a felnőttek többségének megrögzött megfontoltsága, a konkrétumokhoz való merev kötődése, elkötelezettség hiánya, túlzott felelősség érzete, neurotikus tünet. Ezzel szemben a spontaneitás, a fantázia és a játékosság, az érzelmek közvetlen kifejezése, vagyis a gyermekekre jellemző tulajdonságok egészségesek. A gyermekeket tudjuk Jézus is példaként állítja elénk, ha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Majd ha átelmékedjük ezt az egészet, elmékedjünk azon, hogy Jézus vajon a gyermekeknek milyen tulajdonságaira gondolhatott, amikor példaként állított elénk ilyenekre, mint amik itt hangzottak, vagy másokra. Itt aztán majd a miséban azért elővesszük még kis Szent Teréz például, aki itt a gyermekségről hogyan gondolkodik. Ezt a témát, és utána még pár gondolat bevezetőként itt a lelki gyakorlathoz, és akkor abba hagyom. A gestalt terápia szellemében fogalmaztak az 1960-as években egy imát. Hallgassuk meg kritikusan, mennyiben van igaza, mennyiben tudunk azonosulni vele. Mi az, amivel vitatkoznunk kell. Így hangzik, teszem a dolgom, te is teszed a dolgodat. Nem azért vagyok a világon, hogy a te elvárásaidnak megfeleljek. És ti sem azért vagytok a világon, hogy az én elvárásaimnak megfeleljetek. Te vagy te, én vagyok én. És ha véletlenül egymásra találunk, az szép. Ha pedig nem, ellene semmit tenni, semmit nem lehet. Még egyszer, teszem a dolgom, te is teszed a dolgodat. Nem azért vagyok a világon, hogy a te elvárásaidnak megfeleljek, és ti sem azért vagytok a világon, hogy az én elvárásaimnak megfeleljetek. Te vagy te, én vagyok én. és ha véletlenül egymásra találunk a szép, ha pedig nem, ellene tenni semmit nem lehet. Néhány kis gyakorlat ennek az előadásnak a szellemében, próbáljunk ki ezek közül néhányat, menjünk ki a Dunapartra, a kertbe, maradjunk itt a templomba, parkban, szemlélődjünk egy kicsit, érzékeljük a színeket, hangokat, tájat, vizet, egy folyónak a szemlélése az úgy nagyon rétve hozhatja az emberbe ezt az élményt. Akár hangosan is kimondhatjuk, amit éppen érzékelünk. Üljünk le egy székre, vagy padra, vagy feküdjünk le az ágyba mindjárt, akik benn laknak, megkapják a szobájukat. Kinn a Dunaparton, a fűre érzékeljük így a testünket. Ha elkalandoznának gondolataink a múltba vagy a jövőbe, az érzékelés révén térjünk vissza a jelenbe. De ha a mennyországba kalandoznánk el, akkor ott maradjunk nyugodtan. Az egész lelki gyakorlatra vonatkozóan néhány tanács. Ki annyit fog profitálni ebből a lelki gyakorlatból, amennyit befektet. Az előadások önmagukban is fontos ismereteket közölhetnek, meríthetünk belőlük, valaki csak ezekre tud eljönni, ebből is pihet magával. De van lehetőség imára, csendre, szentségekhez járulásra, gyónásra, szentmisére. Megfogalmazhatunk, föltehetünk kérdéseket is, az egész két nap, ami ma elhangzott, hogy délutániban, majd este, illetve délután 5 órakor fogunk átmenni egy másik terembe, körbeülünk, és akkor lehet majd reflektálni ezekre. Ha igazán jó egy kérdés, az gyakran már magában rejti a választ is. Tehát jó, ha esetleg megfogalmazunk kérdéseket, nem biztos, hogy lesz rá idő föltenni, de ha megfogalmaztuk már, azzal is közelebb jutottunk a válaszhoz. Engedjük, hogy ami a múltban történt, fájó esemény, megbántás, sebzettség a felszínre jöjjön, vigyük Isten elé ezeket, és éljük át őket újra, de most már felnőttként ezekkel a mostani tapasztalatokkal és az ő jelenlétében. Ezek a pszichológiai technikák, rengeteg technikát kínálhatnak, azt mondják, hogy ugyanúgy szerkeszthetjük a múltunkat, ahogyan egy videófilmet szerkeszthetünk, fölnagyíthatjuk, kicsinyíthetjük a kívánt részeket, vagy a nem kívánt részeket, fölhangosíthatjuk, színt vihetünk bele, fekete-fehérré tehetjük, tehát egy csomó mindent a múltunkon dolgozhatunk. Mindaz, amit átéltünk, akár pozitív, akár negatív, az a miénk. Tehát ami rossz volt, azt is jóvá fordíthatjuk. Kérjük meg Jézust, hogy lépjen be életünk negatív helyzeteibe, figyeljük meg, hogy hogyan teszi ezt, figyeljük meg, mi történik akkor, amikor vele együtt megyünk vissza egy fájdalmas élethelyzetbe, figyeljük meg, hogy mit csinál, hogyan gyógyít meg minket, hogyan formálja azt a negatív élményt is pozitívvá. Az Isten szeretőknek minden a javára válik. Annak olyan tulajdonságaink, gyengeségeink, függőségeink, amiket esetleg magunknak sem vallunk be, amiket takargatunk. Énvédő mechanizmusok majd holnap előjönnek. Lelki gyakorlat annak is a helye, hogy ezekkel szembenézzünk. Összeírhatjuk, leertárt készíthetünk ezekről is, amiket nem akartam magamnak sem bevallani, mindig féltve rejtegettem a másik elől. Mindezekhez fontos egy elcsendesedés, más egyéb dolgok félretétele. ez a délelőtt szolgálja most elsősorban erre, meg ez a mai nap is még, de az egész lelki gyakorlat során is nagyon fontos a csend, próbáljuk azt megőrizni. És most ezzel akkor én be is fejeztem. Kiadótól, Bioenergetik kiadónál jelent meg 1996-ban. Itt sok karizmatikus itt rögtön kiabál, hogy az minden rossz, ami ott van, de azért ezt majd látni fogjuk, hogy itt bizonyos technikák vannak, amik önmagukban sem nem jó, se nem rosszak. Lehet jóra is használni őket, lehet rosszra is használni őket, ahogyan a magnót, a videót, akármilyen eszközt, autót jóra is, rosszra is használhatunk. Tehát a technika önmagában az sem nem jó, sem nem rossz. Majd a mai előadáshoz ennek nagyon sok ilyen NLP-s könyv jelent.